Tisztelt hallgatóság, talán sokan tudják, hogy ma milyen nap van. Ma 50 éve halt meg Albert Einstein, aki a mellékelt ábrán is látható, és akinek annyi sok minden tudományos eredmény mellett ezt a mostani sorozatot is köszönhetjük, hiszen az ő elméletei nélkül nem lehetne az univerzumról, úgy mint egészről és ennek a különleges részeiről beszélni. Azt is valószínűleg sokan hallották, hogy Einstein halálának évfordulójára elindul ma este egy fénystaféta Amerikából, körbejárja a fényt, vagy a földet, bocsánat, és holnap este, ha minden jól megy, 10 óra előtt néhány perccel érkezik Magyarországra. Budapestre úgy érkezik meg, hogy a Kékesen villantanak valami nagyot, és a normafán állott a réten ázó szegény csillagász hallgatók távcsővel megpróbálják majd észlelni ezt a fényt, és hogyha észlelték, akkor fölölnek valami rakétát, ami ugye nyugatra adja tovább majd a jelet, de mellékesen visszaadja a keretre is le a Margit hídra, ahol a Margit azon ott átcsorgósázok, majd megjújják a lámpát, és így terjed hídról hídra, egészen a Lánymányosi hídig, ahol majd elveszik a Dunában, viszont a fény közben tovább megy nyugatra. Aki ebben részt akar venni, még mindig részt vehet, hogyha kell, akkor tudok adni a telefonszámot, de egyszerűen oda lehet csődülni spontán és világítani. Ebben részt lehet venni. Na ez az egyik előzetes dolog, és akkor az ember elmesélheti, hogy részt vett Einstein halálának 50. évfordulának, legközelebb csak 50 év múlva lesz valami hasonló. A másik dolog, hogy többektől kaptam e-mailt meg SMS-t, hogy vonjam vissza az egyik előző előadást, mert hogy az indexem lehet olvasni, hogy nincsenek is fekete lyukak. Most a következőről szól a dolog, XY, hát ugye neve is van, asztrofizikus, Harvard, stb. Mindenféle komoly ember, megmutatta, hogy szemben az eddigi állásponttal fekete lyukak nincsenek, hanem amikor a csillag eléri azt a vizet, akkor jönnek mindenféle szakszavak, hogy borzolódik a téridő, stb. Aztán talán sötét energiával telítődik, és akkor az elektronok pozitronokká. Nem kell röhögni, ez nem hülyeség. Egy tudományos elmélet. Előfordulhat, és így van. Tehát, hogyha valamiről nem tudunk semmit, akkor nyugodtan állíthatunk bármit, majd a jövő eldönti. Az arányokkal van a probléma. Ugyanis általában a világtudományos folyóiratban naponta 5-10 ilyen cikk jelenik meg. Az érdekes, tehát valameddig tart az ismert fizika, ami úgy nagyjából közmegegyezés van, utána határokon túl az ember kinyúlik a gondolati csápjaival, és mindenféle érdekességeket állít, aztán majd az evolúció kiszelektálja, hogy melyik igaz. A különbség az, hogy némelyik ilyen szerzőnek van újságíró ismerőse, másoknak meg nincs, és ennek következtében némelyik ilyen cikk kikerül mondjuk a New York Times-ra, vagy valamelyik internetes weblapra, utána átkerül a magyar webre is. A magyar webben tipikusan még megperturbálódik az, hogy fordítási hiba van benne. Tehát például egy olyan, hogy ebből következik az, helyett azt írták, hogy az következik ebből, és akkor teljesen tudományos marhaság lett belőle. Itt speciál most ez történt. Ez magának az eredeti elméletnek valószínűleg nem a tartozik, ezt a magyar fordító követte el. Tehát, hogy a fekete lyukakból következik az általános relativitás, mint valami ilyesmi volt ott. Valószínűleg fordítva szólt az eredeti hír. Lényeg az tehát, hogy az ilyeneket csinyel kell bánni. Időnként megjelenik, ugye ez van a spektrumban, meg egyéb ismert ezt a tévékkel, valakinek van ismerőse, és akkor arról csinálnak egy filmecsket. Több olyat lehetett látni, hogy minden ilyen filmben látszik Einstein, amint kiölti a nyelvét, stb. Látszanak a csillagok, mindenképpen levetítik azt a 1976-os szimulációt, amikor a heliustökös átment a naprendszer, ezt valamilyen minden ilyen filmbe beleteszik, stb. Szóval vannak ilyenek, és akkor közben elmondják, hogy van egy nagy probléma a tudományban, amit még Einstein sem tudott megoldani. Aztán mutatnak egy ifjú 20 éves tudost, aki éppen bevásárol a szupermarketbe, vesz valami kenyeret, kolbászt, beül az autójába, fölmegy a csillagvizsgába, és megoldja a problémát. Na most nyilván azzal, hogy egyrészt, most a tudós az olykor tényleg tisztességes, és elmondja, hogy ezen már 50 fős munkacsoportot meg szanaszét a világban, mert 100-an dolgoznak, és ő hozzát egy ekkora kis téglát. De éppen ekkor jártak arra a riporterek, és úgy jegyezték, hogy ő most akkor itt megoldott ezt a nagy problémát. És nem is biztos, hogy megoldotta, mert vannak olyan hírek, amiket ugye a Spektrum még most is lead, 4-5 éve volt szenzáció, aztán időt nem úgy van, mindegy, de azt azért továbbra is leadják, és az ember hullámokba kapja a leveleket, hogy a Einstein már nem volt igaza, és most is megmondta a Spektrum. Szóval lehet érezni, Einstein természetesen nem volt mindenben igaza, a múltkor is meséltem, hogy ő maga is mondta, hogy miben nem volt igaza, és ez tudom, hogy ez egy teljesen legitim dolog, hogy akármilyen nagy ember mondta, attól még ez megcáfolható, és esetleg a tudomány fejlődés ezt zárójelbe teszi, vagy más irányba megy tovább. És tényleg ezt is kell csinálni, hogy új ötleteket kiokoskodni, és aztán utána megnézni, hogy mi lesz belőle. Még egyszer az arányokra kell figyelni, némelyik így átszüremlik a napi sajtóba, vagy a napi internet, és akkor az ember azt hiszi, hogy hirtelen történt valami nagy dolog, de nem történt semmi. A tudomány valamely szép lassan őrölnek, és néha mi fejünkre sikerül ebből egy kis porszem, nem kell ettől annyira meglepődni. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint legalábbis tegnap délután még voltak fekete lyuk. Jó, hát akkor amiről ugye múltkor emlegettem, hogy az a sötét anyaggal kapcsolatos problematika, a kozmológia állandó minden, ez volt Einstein legnagyobb tudományos tévedése. Most az én legnagyobb tudományos tévedésemről lesz szó, nem azért, mert össze akarom mérni Einsteinével, de valami hasonló probléma, hogy az ember egy ideig úgy gondolta, aztán később másképp gondolja, aztán meglátjuk. Arról szól a mai adás, hogy mi van a brének között, ehhez természetesen meg kéne mondani, hogy mik azok a brének, majd később erről is lesz szó. A problémakör a negyedik, az ötödik és a 26. meg a többiedik dimenzióval kapcsolatos. Sok dimenzió, ez valamikor a 19. század végén lett divatos a félig meddig tudományhoz értő emberek körében. Ugye akkoriban még olyan volt a közhangulat, hogy nagyon sok olyan divat volt ilyen vagy hasonló jegyű ismerete eszerradásokra járni, természetesen akkor még frakban meg cilinderbe kellett előadást is tartani, és a közönség is úgy, de például az egyetemben nálunk a 5-ös Lorán maga tartott az úri közönségnek mindig kísérleti bemutatókat és az elméleti előadásokat a fizika legfrissebb állására, és ott ült a miniszterelnök, meg a polgármester, meg egyebek is hallgatták, mert sik volt tudni a tudomány friss eredményeit. Most már kevésbé. Nem akarom a jelenlévőket leszólni, de egy miniszterelnököt se látok itt pillanatnyi. Szóval, na minden esetre akkoriban úgy divat lett valamennyire érteni a világot és az új eredményeket interpretálni egyebek között szép irodalomban. És jöttek az ilyen megfoghatatlan dolgok. Így utólag is az ember azt mondja, hogy a tudománynak a legnagyobb fordulata az volt, amikor az elektrodinamikával, természetudománynak, amikor az elektrodinamikával az ember a tudománnyal a láthatatlant, az ismeretlent, a mechanikailag elképzelhetetlen dolgokat tudta megfogni. Az elektrodinamikát azt nem lehet látni, hogy egy villanydrót nem különbözik semmiben attól, vagy akkor, amikor van benne állam, és amikor nincs. Egyszer rád, másszor nem lesz, de külsőre ugyanúgy néz ki. Egy golyó, ami szalad felém, hát az úgy elhihető. Arra már a majom őseink is rászocializáltak, hogy az ilyen elő el kell szaladni. Egy villanydrót, Istenem, hát attól nem szalad az ember. Az külön meg kellett tanulni. Érdekes, hogy az emberek egy-két évtized alatt megtanulták, hogy ne nyúljanak a konnektorba, pedig ez nem magától értetődő. Szóval, mindesetre, amikor a tudomány elérkezett odáig, hogy az ilyen láthatatlan dolgokat megfogja, akkor hirtelen megindult körülte az a burjánzás, hogy hoppá, hát akkor például meg lehet magyarázni a szellemeket, vagy ezeket az ilyen titokzatos jelenségeket, amiket hát addig is persze mindenki hit meg játszadozott vele, de gondolták, hogy ez most már belefér a világba. És tudományos szövegeket kezdtek hozzá mondani. Most ez azóta is így van, hogyha valaki valami varázs dolgot akar eladni, akkor hozzáírja, hogy XY tudósok azt állították róla, hogy... Most ugye már ez a divat, nem azt kell mondani, hogy a Boszorkány Szövetség ajánlásával, hanem valami tudományosat mondanak hozzá, mert ez a divat. Most annak idején jött itt divatba a negyedik dimenzió. Ugye mit csinálnak a szellemek, hát a negyedik dimenzióból jönnek. Bizony sokan ismerik, magyarul is megjelent a Síkföld című könyve Botton. Ugye ott például szépen le van írva, hogy ha a kétdimenziós lényeknek van valami kincsük, akkor ezt bezárják egy négyzetbe, és akkor oda senki nem tud bemenni. Jött valaki a harmadik dimenzióba, benyúlt és kivitte. Csiribi. Hát ugyanígy, hogyha itt van nekem a trezorba gyémánt, akkor benyúl valaki a negyedik dimenzióból és elviszi. És mindenféle hasonló érdekességek vannak. Hát megjelenik, itt kituremkedik a egyik vége, stb. Dudorodik, aztán elmegy. Szóval a szellemeket így próbálták megmagyarázni. Tehát ez volt a negyedik dimenziónak a tudományos megjelenése. Később aztán, amikor a relativitás elmélet matematikailag az időt úgy vette hozzá a térhez, hogy ez a negyedik dimenzió, akkor jött a teljes katyvasz, hogy most akkor ez az a negyedik dimenzió, amiről eddig beszéltük, hogy valami másik, vagy hogy van, és akkor mindenki teljesen keveri, akkor jön a negyedik dimenzió, és az időutazásnak az összekutyulása. Ugye Velsz is az időgépbe szépen részletesen leírta, hogy hát ha az idő a negyedik dimenzió, a többiben is lehet. Akkor ez még a relativitás elmélet előtt volt 10 évvel, de úgy már benne volt a levegőben. Hát akkor, hogyha a három dimenzió irányába lehet utazni, akkor miért ne lehetne a negyedikbe is, és így tovább, és akkor onnan már nyilván azt kell csinálni, hogy menjünk át a szomszédszobába, és ott a kész időgép. Na most a Velsznek más jellegű negyedik dimenziós könyve is vannak, nagyon frappánsak, és én mindig sokat, mondjam, hogy 10 évvel ezelőtt ilyen előadás lenne, akkor itt most mennyörgő szavakkal ítélném el, hogy micsoda buta szemlélet a következő az, amit annak idején gondoltak. Ugye így képzelték, hogy a sokdimenziós világ az olyan, mint a könyvlapok. így egymás mellett vannak párhuzamosan a könyvlapok, és akkor az egyiken ez a kép, a másikon az a kép, semmi közük egymáshoz. Hát akkor ugye van a mi háromdimenziós világunk, és valahol odébb, bizonyos távolságra tőle van a B világ, aztán a C világ és a D világ párhuzamosan, de egyikről nem látunk át a másikba. Így képzelték, tehát, és akkor hát a negyedik dimenzió irányába való mozgás az azt jelenti, hogy átmenjük egyik lapra a másikra. Vesznek szintén van ilyen regénye, nem is egy van több, hogy XY angol úrjönben sétál a mezőn, aztán egyszer csak döccen egyet, hogy 10 centét esik, és már is a másik világban találja magát. Most ugye milyen szerencsé, vagy nem 40 métert kellett zuhanni ehhez, de Istenem, és a párhuzamos világban valahogy átment. Utóbb kiderül, hogy a másik világban ott éppen valamilyen atomrombolással kísérleteztek, és áttoltak egy atomot a negyedik dimenzió irányába 10 centit, és akkor visszament, akkor húzta magával a környezetét, és vitte magával az úriembert, megint lehet csodálkozni, nem csak a félfülét, vagy a ballábát vitte, hanem az egészet, akkor ruhást, a mindenest. Na most ebben a világban, ugye ez a viktoriánus kor lefolytott szexualitásnak a megjelenéseként, ebben a világban az emberek nagyon szépek és mesztelenül járnak, de ez nem tartozik itt a fizikai lényekhez, Westnél ez mindig így van, hogy az ilyen párhuzamos világokban ott kicsit másképp nagy a szexualitás. Na a lényeg az, hogy az ember azt gondolja, hogy így át lehet csúszni, és egyikből nem lehet látni a másikat, tehát valahogy így közlekedik. Akkor most jön a megdörgés, hogy hát micsoda marhaság. Hát nyilván nem így van. A mi közönséges háromdimenziós terünk sem papírlapokból áll. Amikor azt mondom, hogy egy test az háromdimenziós, akkor nem arról szól, hogy rétegek vannak, amiknek egymáshoz semmi köze, és egymástól függetlenül működik bennünk a fizika. Erről én nagyon sokat tudok mennydörögni, ez volt a nagy tévedés, mert kiderült, a legújabb fejlemények azt mondják, hogy hát, ha mégis így van, majd erre nem sokára vissza fogok térni. De vannak rá az embernek ilyen tudományosabb jellegére, hogy miért nem így van. Hát például, hogyha sokdimenziós lenne, mondjuk négydimenziós lenne a tér, akkor egy fényforrásban minden irányba menne a fény. Én mondjuk csak itt az én háromdimenzióban, nem tudom miért, ebben háromdimenzióban észlelem a dolgokat, de a fény elmenne. És ha körbe rakom a lámpát egy gömbbel, és megmérem, hogy mennyi a fényintenzitás, akkor kiderül, hogy elveszett az energia egy része, mert elment a negyedik dimenzió irányába. Tehát én itt csak most ugye egyre kevesebb dimenzióban rajzolom, mert itt körbe rakom a lámpámat, és ami ebben a síkban, tehát a négydimenziós térnek egy háromdimenziós alterében megy szanaszét, azt megfogom, és hát az csak egy kicsiny töredék annak, ami a különböző irányunkban lenne. De ugyanez igaz az erővonalakkal, ugyanez igaz a gravitációra. Tehát egyáltalán gondoljuk meg azt, hogy honnan tudjuk azt, hogy háromdimenziós a tér. Ugye ezt tudjuk, mindenkinek megtanítják az iskolában. Mégpedig most a kozmológia szempontjából nézzük meg. Ugye hogy csinál az ember kozmológiai modellt? Hát veszi a fizikai törvényeket, általános relativitás elmélet, kvantumelmélet, stb. Bizonyos fizikai állandókat, mennyi az elektron tömege, töltése, ezekről már beszéltem korábban. Kezdeti feltételeket, milyen ütemben robban szét a kezdeti sunkban az univerzum. És betesz köztudomású adatokat, hát amiket oda se kell írni. Hát, mint ami folytonos a tér, vagy stb. De például oda beírja azt, hogy a tér háromdimenziós. Hát, na, hát ezt tudjuk. És akkor ezek után elkezdi működtetni a számítógépes modellt, és azt kiszámítja, hogy mi történik a világban, és akkor kiszámítja, hogy milyen most az eloszlás, aztán vagy stimmel, vagy nem. Tehát van néhány olyan adat, amit így az ember berak, és akkor magától értetőnek tekinti. De hát korábban ezek a természeti állandó gravitációs rendben annyi megmértük kész, ezt kell betenni a modellbe. És nem vacakoltak azzal, mi lenne, ha nem annyi lenne. Amikor már könnyű a számítás, hogy az ember megírja a programot a számítógépbe, és az, hogy mennyi a gravitációs állandó, vagy az elektron töltése, csak egy paraméter, és nyugodtan ki lehet cserélni tízszeresre, vagy tizedrészére, és újból lefuttatni a modellt, és ez nem került túl nagy pénzbe, akkor már elkezdtek ilyen párhuzamos, más jellegű világértelmekkel kísérletezni. Na, mi lenne akkor, milyen lenne most a világ? Hasonló módon megpróbálkoztak azzal is, hogyha mi lenne, ha a dimenzió más lenne. Mert ilyet honnan veszik? Ugye azt szokták mondani, hogy a térben bármely pont egyértelműen jellemezhető három koordinátával, megmondom, mennyit kell jobbra, mennyit balra, és mennyit fölfelé, vagy előre, és mennyit fölfelé, akkor megkapom ezt a pontot, nyilván egy adott origóhoz képest adott tengelyek mentén, és akkor ott vagyunk. Most honnan tudjuk, hogy nincs egy negyedik adat? Hát megpróbáljuk elképzelni, és nem megy. Merre mozduljak el, ami egyik iránynak sem felel meg. Ugye ezt szokták úgy fogalmazni, hogy egy ilyen három komponens vektorát, tehát XYZ adattal együtt meg tudjuk határozni a térnek egy pontját. Hogyha a relativitás elmélet szellemébe tovább megyünk, akkor ugye ott miket keresünk? Eseményeket. Például, amikor két hajó találkozott a tengeren, vagy egy fényjel keresztezte az elektron pályát, stb. Egy-egy ilyen eseménynek kell megadni az adatot, akkor negyedik adatként hozzáteszünk az időt. Ilyen értelemben tisztán formálisan most már nem három, hanem négy komponensű vektorokat írhatunk, az x, y, z-hez hozzátehetjük az időt is, és ilyen értelemben mondják azt, hogy és aztán a relativitás elmélet kidolgozza a matematikát, hogy az idő az a negyedik dimenzió. Ez nem olyan értelmű negyedik dimenzió, mint hogyha itt még a térbeli pontoknak, adott pillanatban a térbeli pontoknak még lenne további koordináta. Nyilván fölmerül ez a kérdés, hogy maga az idő az hány dimenzió? Miért egy t koordinátát teszek hozzá? Miért nem kettőt vagy még többet? El lehetne képzelni, nem lehet elképzelni. De az időt így gondoljuk, hogy egy vonal és akkor a nap mentén szalad végig egy pont, vagy valami hasonló. Hogyha több idő koordináta lenne, akkor ez már nehéz lenne, hogy a különböző időkben mozgó testek metszenék egymást, vagy esetleg így körbe lehetne járogatni. Ez nem a mi időfogalmunk. Egy azt hiszem bolgár fantasztikus regényben, magyarul is megjelent, ott van ilyesmi, hogy a űrhajó betévedt a galaxis központjába, és túl sűrűn voltak már a csillagok, nehéz volt kimenekülni, aztán bekanyarodtak az időre merőlegesen, és úgy kijöttek a galaxis központjából. Hát ez egy olyan hagyomány a fantasztikus regényeknek. Minden esetre van olyan matematikai elmélet, tehát a relativitás elméletnek egy olyan általánosítása, ahol három tér és három idődimenziót használnak. Ebben az elméletben, mint azt az ember némi számolással belátja, minden olyan elméletben, ahol ugyanannyi tér és ugyanannyi idődimenzió van, ott előfordulhatnak fénynél gyorsabb részecskék, és akkor hú, hát abban sok mindent lehet csinálni. De nyilván egy ilyen elméletben körutazás lehet tenni az időben, és ezt egy kicsit nehéz elfogadni. Hát így hagyjuk azt, hogy az idő az egydimenziós, de a térnek a dimenziói számával érdemes foglalkozni. Magyarul is megjelent egy érdekes kis ismereti ezt a könyv, hogy kb. 15 évvel ezelőtt, Goreliknek miért háromdimenziós a tér, az a cím. És ott egyrészt ennek a kérdésnek a történetét végigveszi, hogy kik mikor foglalkoztak ezzel, és milyen jellegű érveket hoztak fel mellette, illetve ellene. Hát néhány fizikai jellegű példát mutatok. A fizikai törvényeket ugye sokféleképpen meg lehet fogalmazni, például a gravitációs törvényt úgy, hogy a gravitációs erő 1 per R négyzettel változik, ugyanúgy az elektrostatikus erős. Ezt át lehet fogalmazni másképp is, például úgy, hogy a testekből jönnek ki az erővonalak és mennek szét a töltésekből, és aztán nem szűnnek meg, csak hogyha egy újabb töltésbe, negatív töltésbe futnak. Most ez viszont már a dimenziótól függ, hogy terjednek szét, hát attól függ, hogy hány dimenziós tér, attól függően terjednek szét az erővonalak. Nyilván az erővonalak sűrűsége jelenti azt, hogy milyen erős ott akar az elektromos vagy a gravitációs tér. És tehát például, hogyha elfogadom azt az elektrostatikának ezt a Gauss-féle megfogalmazását, hogy itt a ponttöltésből jönnek ki az elektromos erővonalak, itt a sündisznóból, így a tüskék gömbszerűen, akkor az adott távolságban a gömb középpontjától, ugye mindenhol egyforma az elektromos térség nagysága, annak az abszolút értékét meg kell szorozni a gömb felszínével, és ez egy triviális szorzó tényező erejéig megegyezik a középpontban levő töltéssel. Ez a képlet, ez azonos a Coulomb törvénye az 1 per R négyzettel, hiszen a gömbnek a felszíne három dimenzióban R négyzettel, arányos 4 pi szer R négyzet, ezért akkor az elektromos térerősség töltés per R négyzettel lesz arányos. Hogyha a térnek a dimenziója más lenne, akkor más jellegűek lennének ezek a törvények. Ugyanezt a matematikai törvényt, csak abban különböző, hogy az adott dimenziós gömbnek mennyi a felszíne. Egy dimenzióban, hát ott nincs is gömb. Ugye egy dimenzióban mi a gömb? A középponttól adott távolságban levő pontok halmaza, az két, egy pont jobbra, egy pont balra, annak nincs is területe. Mindenesetre lehet úgy általánosítani a képet, hogy akkor is van megoldás, akkor R abszolút értékkel így fog változni, tehát az elektromos potenciál. A potenciál völgy az ilyen végtelen mélység, ebből nem lehet megszökni. Két dimenzióban tehát az elektromos tér az állandó volt, hogy nagyon furcsa, hogyha nagyon messzere megyünk, akkor is ugyanakkor erőhat. Ilyenről már beszéltem egyszerűen. Ilyen erőhat a kvarkok között. Hát azért nem lehet széttépni a kvarkokat, mert ilyen jellegű potenciálban vannak, és akármilyen messze mennek, akkor is ugyanakkor erő húzza össze. Kettő dimenzióban a logaritmus függvénye szerint menne ez a potenciál, és a térerősség az 1 per R-rel arányos. Ezért a logaritmus görbe valahogy így néz ki. Végtelen mély, de itt is végtelen magas. Ebből nem lehet kitépni a részecskét, ugyanúgy, mint ebből, ez nem volt végtelen mély, de végtelen magas volt. Ez mély is, meg magas is, ha bemegyünk a középpontjába, akkor leesik a gödörbe, ha messzire megyünk, akkor végtelen sok energia kéne, hogy kiszedjük. Ez se lehet. Három dimenzióban milyen a helyzet? Tehát három dimenzióban 1 per R négyzettel arányos a térerősség, 1 per, mínusz 1 per R-rel arányos a potenciál, tehát így néz ki. Itt be lehet esni a centrumba, és hogyha ennyi, mondjuk itt volt, ennyi energiát adok neki, akkor pozitív lesz az összenergia, és elmehet a végtelenbe. Tehát ki lehet szabadítani a részecskét. Ez az, amikor a bolygó elhagyja a naprendszert, vagy a hidrogénatomot ionizáljuk. Már sokszor volt szó, hogy 13,6 elektron voltnyi energiát ad neki a foton, és a elektron elszalad a végtelenbe. Nagyobb dimenzió esetén ez továbbra is így van, ehhez hasonló jellegű lesz a görbe. Tehát ionizálni csak akkor lehet egy ilyen valahány dimenziós hidrogénatomot, a dimenziós száma nagyobb, mint 3. Nagyobb egyenlő 3-mal. Milyen lehet egy kétdimenziós világ? Ugye, ez le van írva a Flatlandbe, tehát a síkvilágban. Ott az objektumok, micsodák, hát a négyzet találkozik a háromszöggel, és beszélgetnek, ott ilyen jellegű dolgok vannak. De van egy másik világ, ami igazából háromdimenziós, csak a lényeg benne kétdimenziósnak hiszik magukat. Ez egy nagyon érdekes könyv. Clementnek az Elveszett rakéta című fantasztikus regénye. Olyan bolygó játszódik, ahol rettetlenül a gravitáció. 300-szoros a földinek. Vannak ilyen lapos kis lények, akik hát alkalmazkodik, ilyen rákszerűek, laposak és mászkálnak. Nem bírják elképzelni a harmadik dimenziót. De igazából ugye kötnek csomót, meg minden tengerészettel foglalkozni, nagy lapos hullámok vannak a bolygón, de szóval így kötögetik a csomót, de azt nem úgy képzelik, hogy kinyúltak a harmadik dimenzióban. Hogyha elejtenének egy testet, az olyan marha gyorsan esik le, hogy az idegrendszerük nem bírja követni. Pitty, kész. Elejtették, nincs. Megszűnt, hogy bejtik egy lukba. Nem bírják elképzelni a függőleges mozgást, mert túl gyors. És ezért, amikor kötik a csomót, akkor ugye nyilván vannak elképzeléseik arról, hogy az egyik elbújt a másik mögött, meg egyebek, és ezt két dimenzióban nem lehetne megcsinálni. De ők ezt nem úgy fogják föl, mint hogyha jobbra-balra, meg az előre-hátra mellett lenne egy harmadik irány, hanem ez valami más. Ahhoz képest ugye a könyv végére eljutnak odáig, hogy réghajóznak, tehát megtanulják uralni az általuk elképzelhetetlen extra dimenziót, és az emberiségnek is nagyon pozitív élmény lehet valami hasonló irányba tovább menni. Na most ezen a nyomvonalon el is indult egyszer a tudomány. Mondhatjuk azt, hogy van negyedik dimenzió, tehát negyedik térdimenzió, de azt mi másképp észleljük. Tehát lehet, hogy a világ több dimenziós, mint a három, csak mi nem észleljük, illetve nem úgy észleljük, mint a közönséges három irányt. A 20-as években született egy olyan elmélet, hogy este megcsináltam az általános relativitás elméletet, és akkor többen próbálkoztak egyebek között maga Einstein is azzal, hogy egyesítsék az elektrodinamikát, ami akkor már jól működő elmélet volt, egyesítsék az általános relativitás elméleten. És Kaluza és Klein próbálkoztak azzal, hogy 5 dimenziós téridőt találtak ki, tehát egy idő és 4 térdimenziót, és a negyedik dimenzió döbbenetes módon az elektrodinamikával volt, most nem mondom a matematikai részeket, azzal volt kapcsolatban. Tehát a negyedik dimenziót nem úgy észlelem, mint térkoordinátokat, hanem az elektromos jelenségek valahogy azzal kapcsolatosak. Ez egy matematikai részletesen kidolgozott elmélet volt, akár igaz is lehetett volna, csak hát éppen nem volt igaz, bizonyos kísérleteknek ellentmondott. De nagyon gusztusos pofás elmélet. Szóval el lehet képzelni azt, hogy egy ilyen bonyolultabb sokdimenziós térnek bizonyos vonatkozásait geometriailag észlelem, más vonatkozásait meg más típusú jelenségként. Mert azt nem bírom elképzelni a negyedik dimenziót, mert éppen valami úgy alakult ki a dolog. No, vannak további érdekességek. Ki lehet számítani például a n-dimenziós, a d-dimenziós térben, a gravitációs térben a bolygópályákat. Ugye mindenki tudja, hogy a bolygók ellipszis pályán keringenek. Azt, tessék.
És fordítva, tehát hogy igazából két dimenziós a tér és mi három a kérdései.
Dolgozz ki.
ezen volt a
kérdőről. Nem tudok róla, de próbál. Pontosabban én egyszer olvastam egy ilyet, de nem hittem el. Van egy olyan, hogy az élet játékai. Ilyen könyv. Abban le van írva a bizonyítás arról, hogy a közönséges életjátékban, ha végtelen, akkor egy véletlen konfigurációból egy valószínűséggel kifejlődnek értelmes gondolkodó lények. És én hallottam valahol egy olyan állítást, hogy ezen a kétdimenziós kockára, vagy négyzetrácson, ezen reprezentálódik az SO3 csoport. Innen gondol tovább. Jó? Ez most elnézést. Tehát, hogy a háromdimenziós teret lehet egy ilyen kétdimenziós síkon magyarázni, tehát lehet, hogy mi is ilyen kétdimenziós életjátékbeli lények vagyunk, csak úgy képzeljük, hogy három. de részletesen kidolgozva, ezt még nem hallottam. Na, térjünk ide vissza, tehát bolygópályák. Mindenki tudja, hogy a bolygók ellipszis pályán keringenek, azt is tudja mindenki, hogy nem igaz, de miért nem igaz? Mert több bolygó van a napkör, és egymás befolyásolják, ezért az ellipszisek egy kicsit elmásznak. Hát akkor maradjunk a egy nap körül egy bolygó. Három dimenzióban igaz az, hogy a bolygók így mennek körbe, és ott van a fókuszban a nap. Hogyan ezt megpróbálnak megcsinálni más dimenzióban, tehát azt a matematikai levezetést, hogy kijönnek Newtonnak a bolygópályák, akkor meglepetésekbe ütközünk. De tudjuk, hogy Kepler kísérletileg tapasztalta a bolygópályákat, leírta a rájuk vonatkozó törvényeket, és utána Newton, amikor többször mondtam, megcsinálta megfelelő matematikát, fölírta a mozgásegyenleteket, és a benne szereplő erőre azt mondta, hogy ez a gravitációs erő, ami így meg úgy függ a távolságtól, ebből le tudta vezetni matematikailag a bolygópályákat. Most ezt a levezetést követjük, akkor 2, meg 4, meg akárhány dimenzióban az jön, hogy nem zárt ellipszisek vannak, nem sikerült pontosan lerajzolni, úgy kell elképzelni, hogy van egy kisebb kör, meg egy nagyobb kör, és akkor a pálya belül érinti a kis kört, kimegy a nagy körhöz, azt érinti, visszajön, itt is van egy kis kör, meg egy nagy kör. De itt a belső érintési pont, meg a külső érintési pont pont szemben van egymással. Tehát itt érintette a külsőt, szemben megy, kimegy a nagy körhöz, aztán visszajön, és megint itt érinti. Általában az jönnék, hogy itt érinti, kimegy valahol, akkor megint jön bejebb, de most máshol érinti, és akkor a két kör közötti területet így besatírozna, olyan lenne, mint a templomok rózsaablaka. Akárhány dimenzióban ez van. Hogy a három dimenzióban miért nem ez van, emögött egy nagyon érdekes, speciális szimmetria van, amit a csillagászok a 19. században Runge-Lenz vektor címen kezdtek felfedezni, hogy van egy érdekes megmaradó mennyiség, ezt tanítják is a csillagászoknak. Aztán a 1920-as években, amikor ugye a kvantummechanika kezdett kialakulni, volt a Schrödinger-féle hullámegyeret, meg a Heisenberg-féle mátrixmechanika, nyilván a fizikusok mind a differenciálgyerettel dolgoztak, mert azt tanulták meg, mátrixmechanika még újdonság volt, akkor Pauli nekiállt és megmutatta, hogy ő just is meg tudja oldani a hidrogénatomot mátrixmechanikával. 50 oldalas hosszú kemény számolásos cikkben kijött, aztán 32-ben Fock megmutatta, hogy tulajdonképpen az van mögötte, amögött a hosszú számolás mögött, hogy Pauli felfedezett egy speciális szimmetriát, konkrétan a háromdimenziós Kepler problémában, és annak a megoldásaként jön az ki, hogy jé, záródnak a pályák, hogy a különböző, egyforma nagy tengelyem, de különböző lapultságú ellipsziseken egyforma idő alatt érnek körbe a testek, stb. Aztán ezt a 60-as években egy magyar fizikus, Györgyi Géza részletesen kidolgozta matematikát, megmutatta, mi van emögött csoportelméletek, szóval nagyon, nagyon érdekes dolgok vannak. Tehát ez speciál a háromdimenziónak a tulajdonsága, hogy záródnak a pályák. Mondhatná valaki megfordítva teológus, hogy azért élünk háromdimenzióban, hogy záródjanak a pályák, és Kepler hamar rájöhessen a törvényekre. Nyilván ezt nem tartjuk eléggé mély indoklásnak, és hát Istenem, elképzelhető lenne olyan naprendszer, hogy így mennek a bolygók. Már egy kicsit cifrább a dolog, hogyha meglökjük a bolygókat. Tehát például eltalálja az egyiket egy meteor, vagy egy üstökös belecsapódik, vagy két bolygó összekötődik. Mi történik két dimenzióban? Hát két dimenzióban is ki lehet találni pont körpályát. De az egy speciális eset, még itt az általános eset az a zárt ellipszis pálya. Beállítod a körpályára, meglökjük, bum, átáll erre az általános csavargó pályára. Három dimenzióban meglököm, akkor átáll egy másik ellipszis pályára, ami szintén záródik. Hogyha nem kap állandóan újabb lökéseket, akkor egyik ellipszisre átáll egy másik ellipszisre. Négy dimenzióban viszont általában instabil, keringet össze, és kap egy pici lökés, elmegy a végtelenbe. Négytől fölfelé, négy dimenziótól fölfelé egy atom vagy naprendszer az instabil. Tehát ezek a bolygópályák egy pici lökésre instabilak. Nyilván meg lehet csinálni, hogyha már van számítok, hogy az ember megpróbálja két bolygóval, hát akkor egymást perturbálják, és hamarosan véges időm az egész szétrepül a végtelenbe. Négy dimenzióban nincs naprendszer, meg ötben, meg többen sem. Három dimenzióban van. Két dimenzióban viszont visszamegyünk, két dimenzióban nem lehet ionizálni a rendszert, tehát nem lehet kiszakítani belőle semmit, mert úgy van kötve. Hogyha most nem naprendszerre gondolunk, hanem atomra. Egy olyan atomra, ami stabil, kis perturbációkra még mindig atomként viselkedik, de nagy erőhatásra szét lehet cincálni, tehát ionizálni, ez kizárólag három dimenzióban létezik. Feltéve nyilván, hogyha elfogadjuk a többi fizikai törvényt, tehát a fizikai törvényekben csak a dimenziót tekintjük a változó paraméternek, a magat a törvényeket úgy hagyjuk. Na, van még egy érdekes dolog, látás. Az ember megtanulja a síkhullámokat. Terjednek a hullámok. De igazából nem síkhullámok vannak, hanem egy forrásban indulnak gömbhullámok, amik szépen kiterjednek. És azt gondoljuk, hogy nyilván valakit kiabál, hogy hangos jelet hallunk, ha messzebbre megyünk, akkor ugyanazt halljuk kisebb amplitudóval, ugye? Messzebb kiabál valaki, akkor így van. Döbbenetes módon ez csak a háromdimenzió tulajdonsága. Meg lehet oldani a hullámterjedés egyenleteit, egy pont forrásból kiinduló jelek gömbszerűen, akárhány dimenzióban terjednek gömbszerűen, de az a függvény, ami itt fölép, tehát hogy a R távolságban van, C sebességgel terjed a hang, vagy a fény, vagy akármi, és akkor így, ez az 1/R, ez azt jelenti, hogy gyengül, amikor megy kifelé. Ugye messzebbre akkor már nem olyan erős a jel, hanem gyengébb. Akkor ez a megoldás, ez kizárólag a háromdimenziós hullám egyenlet esetén van. Akárhány más dimenzióban nem így van. Nehéz elképzelni, hogy milyen lenne, de ugye most mit is jelent? Ha itt mozgott egy objektum előttem, akkor onnan érkezik fény, hát a fénynek a szemembe érkezéshez kell bizonyos idő, és akkor most én azt látom, hogy ebben az irányban valamikor, hát nem túl sok idővel ezelőtt járt. Csillagoknál nyilván akkor már fényévek vannak, akkor már éveket vagy évmilliókat kell visszaszámolni, amikor itt a Digris elszalad előttem, akkor nem azok a töredék másodpercek nem sokat számítanak. De lényeg az, hogy figyelembe kell venni az, hogy egy adott irányban, adott pillanatban járt az objektum, és onnan érkező fényt látom. Odébb ment, akkor onnan már nem jön több jel, hanem a későbbi irányban máshonnan. Hát a többi dimenzióban olyan lenne hullámegyelet megoldása, bizonyára sokan láttak olyan számítógépes beállítást, amikor szórakozásból az egér nyomot hagy. Húzza az ember a nyilat, és akkor még itt vannak mögött az egre halványuló nyilak. Rettenten zavar, de hát valamivel el kell használni a processzor energiáját, és akkor ilyen hülyeségekkel szokták. Most éppen azt hallom, hogy legközelebb Windowsban áttetszővé váló és szép lassan elhagyváló ablakok lesznek, hát ez is valami ilyesmi. Szóval zavaró, de a gép meg tudja oldani. Most képzeljék el, mi lenne, hogyha ezt látnánk itt. Elmegy valaki, és mögötte ott vannak a további példányai, így szétkenve a térbe. Valami eléggé gyorsan cikázik, akkor egy nagy sárga maszatot látnék, jönne a Tigris és megenne. Nem tudnám követni, és nem tudnék elmenni. Egyesek azt mondták, hogy bizonyára van többdimenziós tér is, de abban a majmok nem tudtak fejlődni az értelmes lényi állapotig, mert korábban megett őket a Tigris, mert nem bírta az agyuk feldolgozni ezt a bonyolult látási folyamatot. Szerintem már a Tigris se találta volna meg a majmot, szóval talán még az egysejtőek előtt megállt volna a folyamat. Mindenesetre látni, vagy hogy kell mondani, beszélni innen oda, rádiózni, stb. Az csak három dimenzióban lehet. Egy közelebbi példát mondok, amikor ne csak a villám, hogy a villámot adott irányba látjuk, de utána ideig halljuk a dörgést. Most azért van, mert össze-vissza visszaverődik a felhőkről, meg a mindenféle földi tereptárgyakról, de az ott pillanatban keletkező hang az úgy össze-vissza marad még egy darabig. Most képzeljék, hogy élenne a beszéd. Adott pillanatban kibocsátok egy hangot, és akkor az még úgy össze-vissza mormolna, és még 5 percig különböző torzulásokkal mindenhonnan lehet hallani, és közben én mondanám a továbbiakat. Nagyon nehezen lehetne egy információt átadni, de ez az exakt megoldás a hullámterjedés egyenletnek a többi dimenzióban. Kizárólag a három dimenzió alkalmas a látásra, televíziózásra, meg egyéb ilyen érdekes dolgoknak. Isten tudja, hogy miért van ez pontosabban. Ez a topológiának egy nagy rejtélye. Topológusok mostanában mindenféle dimenziós terekkel foglalkoznak, és nagy vita van. Én eddig két álláspontot hallottam, hogy a háromdimenzió a legbonyolultabb, vagy a négydimenzió a legbonyolultabb, az összes többi mind unalmas és érdektelen. De ez a kettő, és hát nyilván azt mondja, az ember klasszikus mechanika az háromdimenziós, relativitás az négydimenziós, hát nyilván az Úristen úgy találtak, hogy nekünk még sokáig legyen mit felfedezni. Ezek a topológia a legbonyolultabb terek, és ebben ilyen furcsaságok vannak, amik viszont nekünk fizikailag jól jöttek. Ember azt mondja, hogy jó, hát akkor most már meggyőztük magunkat, hogy a világ csak háromdimenziós lehet. De hát, ha mégis más, és hogy fordulhat ez elő? És a kvantumelmélet ad rá egy érdekes lehetőséget. Heisenberg azt mondta, ugye a határozatlan serrelációban, hogy a helykoordinátának a bizonytalansága, meg az impulzusnak a bizonytalansága, akkor a szorzata megegyezik a Planck állandóval, és ebből ki lehet számolgatni mindenféle energiabizonytalanságot meg egyébként. Az azt jelenti, hogy van egy ilyen minimális felbontó képesség, mert volt rossz, hogy a részecské, ez a Compton hullám azt mondja meg, hogy annál pontosabban nem tudom lokalizálni. Most képzeljük el, egy ilyen henger felületnek van R sugara. Henger felületen mozog egy, ugye ennek a felülete kétdimenziós. Azon mozog egy pont. Hogyha én eléggé pontosan lokalizálom, azaz a delta x, a hely bizonytalansága, vagy a mérés bizonytalansága jóval kisebb ennél a sugárnál, akkor látok egy pontot. És látom ennek a pontnak a mozgását a két dimenzióban. Csak hogy Heisenberg azt mondja, hogy hát ekkor ehhez jár valami impulzus meg energia bizonytalanság. Ha ez egy makroszkopikus ekkora henger, hát akkor nyilván azon mászik a bolla, látom, hogy hol van. Hogyha ez egy olyan kicsi kvantumméretű henger, ki lehet számolni, hogy mekkora átmérő kell hozzá, hogy ez a bizonytalanság már olyan nagyját teszi, hogy egy röpke pillanat alatt már teljesen az impulzus bizonytalanság, ugye mit jelent a sebesség bizonytalanság, nem tudom, hogy hol van, de a időben már nem tudom, hogy hol van, mert nem tudom pontosan a sebessége. Hogyha ez azt jelenti, hogy delta t idő múlva már szétkenődik az egész hengeren, akkor nincs értelme továbbra azt mondanom, hogy itt van, ott van, ott. Most ezt az ember megoldja a kvantumelméletben ezt a problémát a következő módon, hogy a részecske az nem csak részecske, hanem hullám is. Hogyha egy ilyen felületen megoldom a Schrödinger egyenletet és ezzel kapcsolatban dolgot, akkor az előtt, hogy a részecske erre fele szépen körbe tekeredik, és mindenhol elkenődik a henger felülete mentén. Csak, hát nem akárhogy, hogyha körbeérünk, akkor vissza kell vagy kapcsolni önmagába. Az derül, hogy valami olyannak kell lenni, a hullám hossza valahogy úgy helyezkedik el, hogy pont egész szám hullám fér el, ami körbeérünk. Ez volt a De Broglie-nak az eredeti ötlete, hogy miért vannak csak speciális pályák az atomban. Bizonyos energiájú részecskékhez adott hullámhoz tartozik, és úgy kell elhelyezni az atom körül, hogy a hullám éppen körbeérjen. És amikor 6,5 hullám férne el, az nem jó, meg a gyökkettő hullám, se csak a 6, meg a 7, meg a egyébek, és akkor ez csak bizonyos pályákat enged meg, és abból már ki lehetett számolni az energiát. Hát itt is az történik, hogy az elektron errefele lokalizálva lehet, tehát itt van valahol, vagy itt van, de szétkenődött a henger mentén, és megjelenik egy hullám tulajdonság miatt egy kvantum szám, ami azt mondja, hogy hány hullám hegy fér el itt körbe. Menjünk messzebb, jó messzire, olyan messzire, hogy már nem veszem észre, hogy ez egy kétdimenziós objektum, hanem egy egydimenziós objektumot, egy vonalat látok, és azon mozog egy pont az egydimenzióba. De rá van írva, hogy n^7. Tehát ez egy olyan objektum, aminek van egy extra kvantumszáma, nem tudom mi a fene az, de ez egy ilyen tulajdonsága neki, ami egész számokkal fejezhető ki kvantumszámokkal, és azt jelenti, hogy az 7. Hogyha közelebb mennék, és meg tudnám vizsgálni a részleteket, akkor rájönnék, hogy ez azért van, mert ez nem egy egydimenziós vonal, hanem egy kétdimenziós felület. A kétdimenziós felületnek az egyik irányában így föl van tekeredve, úgy mondják elegánsan, hogy kompakt, egyik irányban, és abban az irányban, hogy szétkenődött a hullám, ez adja azt a kvantumszámot. Most az egészet még lehet úgy bonyolítani, hogy ez a vonal, ez egy extra dimenzióban még görbülhet. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a téridő, és az a téridő ez magában görbe. De nem veszem észre azt, hogy összöbben egy magasabb dimenziós téridő, csak ott van egy ilyen extra föltekeredése. Viszont mit látok messziről? Az, hogy van egy részecske, aminek van egy extra kvantumszáma. Kísérletileg felfedezem. Ugye, érdemes időként elgondolkodni az, hogyha más sorrendben történtek volna a tudományos felfedezések, akkor más lenne az elnevezésük, egyáltalán a fogalomrendszerünk. Az elektronnak azt mondjuk, hogy van spinje, ami kölcsönhat a mágnességgel, és akkor emiatt billeket így meg úgy. Hogyha előbb fedezték volna fel az elektront, mint a mágneses teret, képzeljük egy pillanatra, akkor felfedezték volna, hogy van két részecske, mondjuk a felektron meg a lelektron. Amit most úgy mondok, hogy felfelé álló spinű meg lefelé álló spinű részecske, és nagy viták lettek volna, hogy a méréseink szerint egyforma tömegűek meg egyforma töltések, de vajon milyen pontossága, és akkor megmérték volna, és adták volna Nobel-díjakat, hogy megmutatták, hogy ez tényleg egyforma meg tömegűek meg egyforma töltések, és vajon miért van ez, akkor később felfedezik a mágnességet, és akkor azt mondják, hogy hát ebben a speciális mezőben a felektron átalakul elektronná. Most azt mondom, hogy az ugyanaz az elektron, csak amikor így állt a spinnyel mágnes estében elkezd forogni, és akkor átalakul lefelé állóvá. Mi az, hogy ugyanaz az objektum másik állapotban, vagy két különböző, ez elnevezés kérdése. Ez nem a világ alapjaihoz tartozó dolog, ez történeti esetlegesség. Hát itt is el lehet képzelni, hogy felfedezték volna ezt az extra kvantumszámot, mint én most a spint. Nem tudom, mi az a spin, nem úgy kell gondolni, hogy az elektron pörög a tenger körül, mindig ezt szokták mondani, de az nem az, ez egy extra tulajdonsága, amit egész számokkal tudok kifejezni. És sok más is, például elektromos töltés, meg barion töltés, meg ehhez hasonló dolgok, amit a részecske fizikusok kiokoskodtak, ilyen számok, amiket a részecskékhez hozzá lehet rendelni, az állapotok jellemzésére. És bizonyos szabályok szerint, amikor a részecskék átalakulnak egymásba, akkor azok a számokkal összeadódnak, vagy szorzódnak, vagy így változnak, úgy változnak, vannak rá szabályok. És az a nagy ötlet, hogy tulajdonképpen ez annak a jele, hogy van egy ilyen belső dimenzió. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy megy a részecske a téridőben, és én azt látom, hogy van neki valamilyen extra szabadsági foka, egy ilyen extra adat, és az szóval azt jelenti, hogy a tér az nem az, amit én látok, hanem több dimenzió, csak így fel van tekeredve. És azon belül mondjuk egy ilyen körv jellegű mozgás annak az objektumnak, az egy extra szabadság, és arra a szabadságra jellemző adat nekem nem mint téridőbeli adat jelenik meg, nem egy helykoordinátaként, hanem valahogy másképpen, például úgy, hogy egy ilyen kvantum szám van, ami azt mondja, hogy hány hullám. És tényleg ilyeneket látok, hogy vannak a mi 3 plusz 1 dimenziós téridőkben mozgó objektumok mindenféle számokkal, és ezek átalakulnak. Hogy lehet kideríteni, hogy tényleg van egy ilyen belső tér? Például ki kell okoskodni ennek a geometriáját, és megnézni, hogyha tényleg valami ilyesmit jelentenének ezek a kvantumszámok, akkor le tudom-e vezetni ebből a szupergeometriából az átalakulási szabályokat. Hogy amikor két részecske találkozik, akkor most összeadódnak, vagy szorzódnak, vagy mit tudom, mi történik ezekkel a számokkal, hogy változhatnak meg. Hát erre a matematikának van egy kidolgozott apparátus, egy csoportelmélet, és annak a segítségével az ilyen kísérletileg észlelt adatokból lehet rekonstruálni annak a mögöttes, bonyolultabb térnek a szimmetria viszonyát, hogy ez most ilyen henger. De hogyha több dimenzió van, akkor még több szabadság elképzelhető. Nyilván nem bírok én most rajzolni egy olyat, hogy egy dimenzió, egy kétdimenziós sík, és minden pontjában oda rajzolni egy kört vagy egy gömböt. Itt csak az történik, hogy a vonal minden pontja igazából egy köröcske, csak nem vettem észre. Most ezt akkor, ha már a kétdimenziós felület minden pontja egy köröcske lenne, azt már senki nem látja. Ilyenkor mondjuk, hogy akkor analóg módon tessék elképzelni. Sőt, mi van, ha nem egy köröcske, hanem akkor már kétféle irányú köröcske, az mit jelent? Az egy tórusz. A tórusz az, mint az autógumi. Erre is kör, meg erre is kör. Így is kör, úgy is kör. A tér minden pontjában van egy kis tórusz, és meg egy három vagy egy ötdimenziós tórusz, hát ezt már elképzelni nem lehet, de matematikailag lehet írni. Most a több dimenzióban még újabb szabadsági fokok vannak, ami azt jelenti, hogy ezek között a kvantumszámok között összefüggések lehetnek. És megjelennek meg topológiai kvantumszámok. Tessék rá nézni, itt van, erről már egyszer volt valami hasonló szó, ott van egy téglalap. Mi történik, hogyha ezt én összeragasztom a két szélét? A belső geometriája ugyanaz marad. Ugye a relativitás elmélet a tér görbületéről beszél, a henger az görbületlen, hiszen a háromszögek szögeinek összege 180 fok, stb., nem úgy, mint a gömb. Na, ha így ragasztom össze, hogy az A pontot a C-vel, D-t a B-vel, akkor kapok egy henger. Na, közben megcsavarom, az A-t a D-vel, B-t a C-vel, az meg mondjuk egy fél csavarodást, mert akkor megkapom a Möbius szalagot. Ha egészen megcsavarom, akkor megint az A-C-vel. Ez a felületben élő lények számára ez az objektum nem különböztethető meg ettől. De egy külső számára, tehát hogy van ez az egészben, ágyazol háromdimenziós térben, mert az már megkülönböztethető. Hát akkor lehet különböző elméleteket tenni, csak a felületen dolgozunk, vagy kifelé is, meg egyébek. És akkor ezt az extra csavarodási számot, vagy mint kvantum számot, ezt most felírhatom, hogy most olyan a terünk, aminek van egy ilyen topológiai csavarási szám. Most ezt én elkezdhetem gyűrni, és akkor én kihúzom, meg mindenféle csinálok vele. Ugye itt van például egy ilyen érdekes topológiai játék, amivel sok mindent lehet csinálni, és deformálni, ugye mit nem szabad használni? Ollót és ragasztót, ugye ez a topológia. És akkor az ember gyűri, csavargatja, attól ez a csavarási szám az nem változik. Kvantumelméletben viszont vannak olyan folyamatok, ahogy hirtelen átmegy egyik állapotból a rendszer, például alagút effektussal. Kvantumelméletben kidolgozták annak a matematikát, hogy egy ilyen állapot hogy tud átdeformálódni alagút effektussal, amit ugye megint nem értünk, de le tudok írni, ilyen állapotból olyan állapotban lehetségesek ilyen átmenetek. És aztán lehet tovább bonyolítani. Ugye ezt úgy jelzi az ember például, amit az előbb mutattam, hogy adjunk a B-ből A-ba egy nyilat, meg C-ből D-be, és akkor ha így irányítottam, akkor az a henger, ha így irányítom, akkor az meg a Möbius szalag. Most tessék ezt elképzelni, van egy hatszög. Azt jelenti, hogy ez az A meg a B pont az ugyanaz, tehát ezt a vonalat így kiemelném, megfordítanám és összeilleszteném, eddig meg tudom csinálni. De ezt is ezzel is össze kell illeszteni, meg ezt meg ezzel, ezt egyszerűen három dimenzióban nem tudom elkövetni. Pedig ugyanaz, mint a Möbius szalaga, csak már nem tudom, összeakadnának a fene a három dimenzióban. Négy dimenzióban már meg lehetne csinálni, tehát hogy ez a kétdimenziós hatszögem négy dimenzióban lenne, akkor össze tudnám ragasztani, csak hát ezzel nem sokra megyek, mert nincs négydimenziós szemléletem. Matematikai, mi ezt lehet írni? És ennek a hatszög helyett nyolc, meg stb. Szöggel való általánosítása is megvannak, és a matematikusok topzódnak az ilyesmiknek a leírásával. Képzeljük el ugyanezt most kockával. Itt van egy kocka, mi felelne meg a Möbius szalagnak, vagy a hengernek? Ugye ezt már többször mondtam, hogy ez olyasmi, hogy az ember már hozzászokott a számítógép képernyőjét lehet játszani. Itt kiment, ott visszajött, vagy esetleg itt kiment, piros volt és visszajött zöldben, mert közben invertálódott, mindenféle bonyodalmak. Most ha majd lesznek térbeli kijelzők, akkor majd bizony lesznek olyan játékok, hogy ami itt kimegy, errefele, az alul visszajön, de már 90 fokkal elfordulva. Vagy ami itt kiment, az ott jön vissza. Sokféleképpen lehet így egy kockának a szemközti lapjait összeragasztani, hogy összesen véges legyen. Tetszik érezni, a sík az végtelen felületű lenne, de egy ilyen összeragasztott valami az meg véges. Mi történik, amikor így összeragasztom, kapok hengert? És hogyha ezt a részt a felsőt is összeragasztom, az meg egy tórusz lesz. A tórusznak a felszíne véges. Hát akkor egy ilyen objektum, hogyha itt kimentem, ott visszajöttem, stb. Összerakosgatom, akkor a térfogata lesz véges. Kiderült, hogy ezt csoportemlészek ezt kibogarázták, 17 féleképpen lehet a kockát így összeragasztani, feltéve, hogy a külső tér, amiben csináljuk, az euklideszi. Ha nem euklideszi, nem görbült, akkor már végtelen sokféleképpen lehet csinálni, hogy ha pozitívan görbült, ha negatívan, akkor még végtelen ebben, de azon még a matematikusok se végeztek annak a megszámolása, hogy hányféleképpen lehet úgy összeragasztani. És ez még csak a kocka, és még csak a három dimenzió. Na most, hogyha én kvantumelméletet akarok ezen játszani, akkor ugye van ez az objektum, ami ebben a most már véges tartományban mozog, akkor nyilván le lehet írni egy olyan kvantumszám, hogy erre fele hány hullám fér rá, hiszen ez a pont ez ugyanaz, mint az, tehát nem lehet akárhogy betenni, tehát van egy ilyen kvantumszám. Egy ilyen rezgési, meg egy olyan rezgési kvantumszám, meg van egy csavarodási szám, meg a jelentjükkel, megjelennek ezek a mindenféle számok, amik igazából azért vannak, és azért jellemzőek arra a kvantumállapotra, mert a téridő, vagy a tér, amiben mozog az objektum, az nem triviális topológiai, össze-vissza van csavarva. És hogyha ez még magasabb dimenziói lenne, és túl pici, akkor hát nem vennénk észre. Na, ilyen értelemben akkor a matematika lehetőséget ad nekünk a sok dimenziónak, meg annak a bonyolult topológiának a figyelembevételére, hát akkor próbáljuk ezt a valóságot összehozni. Hogy mit látunk? Hát tapasztalatok szerint a makroszkopikus világ három tér és egy idődimenziós, és az objektumoknak, az elemi objektumoknak van egy csomó kvantum száma. Hát akkor az az ötlet, hogy ez egy igazából egy nagyobb dimenziós tér, de mind jól föl van csavarodva. Most mekkora ez a földcsavarodás? Hát egy természetes hosszúságegység. Ez az egész valahol ott a fizika alapjainál van, ahol mindenféle alapelmélet találkozik, erről már többször volt szó, a természetes hosszúságegység, a Planck egység, ami a gravitációs állandóból, a Planck állandóból, meg a fénysebességből összekutyulható, és kb. 10-35 méter. Hogyha ennek a hengerecskének a sugara 10-35 méter, az semmiféle mai ismert műszer nem bírja felbontani, hát a legkisebb dolog, amit még nagyon bonyolult, közvetett módon látunk, az 10-20-on körül van. Tehát ilyen elemi részecskék belseje, ilyesmi. Hát ez még annál is olyan, de kisebb. Tehát ez a kvantumgravitációnak a hosszegysége, és úgy gondoljuk akkor, csak már persze most ehelyett az egy dimenzió helyett a négy dimenziót kell oda gondolni, és ehelyett az egy földcsavarodás helyett meg még akárhányat, sokat. Tehát úgy gondoljuk, hogy a mi terünknek minden pontjában van még egy csomó ilyen földcsavarodott irány. És a földcsavarodásnak a különböző irányai között kapcsolatok vannak. Mint ahogy itt mutattam, hogy nem mindegy, hogy akkor, ha ez az oldal ezzel van összecsatolva, akkor az azzal hányféleképpen lehet, ennek megvan a maga matakja. És akkor el lehet bogarászni, hogyha az összdimenzió az mondjuk 22, abból 4 nincs fölcsavarodva, a többi föl van csavarodva, akkor hány lehetőségem van ennek az egészre, és erre kidolgozták a matekot. Akkor, amikor ez új dolog volt, Ez tipikusan olyan helyzet volt a tudományban, hogy nincs túl messze a front. Általában, amikor az emberek megtanítják az egyetemi anyagot, akkor az ilyen szép konszolidált ismeretanyag, és attól jó messze jár az, ahol most a tudományos kutatásnak az irányban, és akkor még mindenféle pót tovább képzéseket kell végezni, mint amikor a Párizsból kivitték taxival a frontra a katonákat, mert jó messze van. És bizonyos esetekben akkor olyan helyeken nyílnak meg új frontok, ahol nem gondolták, tehát nem messze az ismert dolgok. Ez például egy ilyen típusú tudományos forradalom volt a 80-as évek elején, és akkor aki megtanulta a standard anyagot, és volt elég messze, az hirtelen ott állta magát a kutatási élvonalába, aztán csüktek a szaván, minden szavát lepublikálták, stb., és be lehetett robbanni. Van egy srác az egyetemen, akinek már az egyetemi szakdolgozat erről a témáról szól, tehát hogy hányféleképpen lehet a valahány dimenziós tereket így fölcsavarni, és milyen eszközökkel lehet ezt matematikailag leírni, hogy lehet megkülönböztetni a tereket. Azóta is hasonló dolgokkal foglalkozik, és pillanatok alatt berobbant az élvonalba, mert itt akkor nem kellett sok standard tudás, csak hirtelen sok ész kellett hozzá. Na és akkor ez az ötlet, és jött hozzá az a lényegében véletlen jellegű tudományos felfedezés, hogy bizonyos, már amúgy is kifejlesztett kvantum térelméleti matematikai modellekről kiderült, hogy nem konzisztensek, nem stimmel, nem lehetett egymásba helyettesíteni az egyeteket, hülyeségek jöttek ki, kivéve, hogyha 26 dimenzióban oldják meg őket. Ez egy ilyen furcsaság, és én azóta is mindig érdeklődöm a matematikus, hogy miért pont a 26, és akkor mondanak ilyeneket önöket, szóval nincs rá semmilyen extra magyarázat, mint a 42-re vagy a 137-re. Istenem, innen kettő, onnan három, hogy összeállnak azok az adatok, és akkor kijön a 26. Ez olyan elkeserítő, de mindesetre az az adott típusú elmélet, ami amúgy matematikailag nagyon szép, és nagyon sok minden részecske fizikai jelenséget leír, ez a Hund-Hur elmélet, erről kiderült, hogy 26 dimenzióban működik. És akkor ezek a gondolatok így összekapcsolva azt mondják, hogy na jó, fogadjuk el, hogy a igazi tér az 26 dimenziós, abból 4 az, amit én látok, és a többi mind föl van csavarodva. Tehát 22 dimenzió föl van tekeredve. Ezt úgy nehéz elképzelni. És akkor ennek a különböző lehetőségei, hogy vannak föltekeredve, és ezek egymással milyen kapcsolatban vannak. Ha erre eltolom, akkor közben így egy kicsit csavarni kell, mert hogy beleakadna a térbe, stb. Nehéz elképzelni. És mik vannak? Ezek adják azokat a tulajdonságokat, amik a részecskéknek a megfigyelt adatai. És akkor úgy lehet elképzelni, hogy ebben a sokdimenziós és összetekeredett térben a részecskék azok nem pontszerűek. Rengeteg probléma adódott a elmúlt 150 évben a fizikában abból, hogy úgy gondoltuk, hogy az igazi objektumok, az igazi részecskék pontszerűek, az elemek, elektron. Például vegyünk egy elektromosan töltött gömböcskét, és számítsuk ki körülött, hogy milyen az elektromos mező, és annak mennyi az összenergiája. Kiderül, hogy az összenergia 1/R-rel arányos. Na úgy gondolom, hogy ez az objektum pontszerű, akkor rögtön végtelen kapok. És akkor az elektronok végtelen az energiá. Meg kell lökni odébb, akkor a mozgatni, akkor aztán végtelen energiát odébb kéne vinni, ha végtelen a tömege. Ha viszont végesnek gondolom, akkor már is a relativitás elméletől akadok bajba. A relativitás elméletben nincsenek merev testek. Mert mi történne, ha megbököm a merev testet itt, akkor azonnal elindul az egész a másik oldala, és abban a pillanatban odébb mozdul. De nincs egyidejűség, mert melyik megfigyelő szerint ugyanakkor. Vagy úgy is mondhatnám, meglököm, végtelen sebességgel terjed benne a jel, és a másik oldalon is elindul. De fény gyorsabb terjedés nincs. Akkor viszont úgy kell elképzelni, hogy behorpad. De behorpad az azt jelenti, hogy valamilyen értelemben rugalmas. Vannak belső erők, amik összetartják, akkor ő nem elemi. Ebből a körből még olyan nagy emberek se tudtak kitörni, mint Dirac. Diracnak volt egy elmélet, ami ezt úgy megmagyarázgatta. Itt nálunk az egyetemen egyik kutató részletesen kidolgozta, és már majdnem kész volt, és az utolsó pillanatban kiderült, hogy az egész instabil, és ahelyett, hogy így gömbölne, meg rezegne, meg mindenki jönne, az egész szépen szétlapul egy szép hosszú csővé. Hát szóval nem nyert. Tehát az, hogy pontszerű objektumokat próbálunk leírni, az már a klasszikus fizikában is eltentően bonyodalmas volt már 100 évvel ezelőtt. Azt gondolták, hogy majd a kvantumelmélet rendbe teszi, hiszen nincsenek klasszikus ponttöltések. Kiderült, hogy a kvantumelméletben még nagyobb bajok vannak a pontrészecskékkel, még nagyobb végtelenneket kell kivonni egymásból, hogy a véges eredményeket megkapjuk. Szóval ez már majdnem a boszorkányság, hogy tanítják a receptet, hogy mit kell csinálni, mit hova kell tenni, és akkor kapsz egy eredményt, amit összehet hasonlítani a kísérletekkel. De ember érzi, hogy vékony égen jár, mert az, hogy két végtelen kivonok egymásból, azért nem túlságosan korrekt dolog. De nyilván nem úgy csinálják, hogy megmérték, és akkor úgy vonom ki a két végtelent, hogy kijön, hogy kettő, hanem megadják a receptet, kiszámolom, és utána megmérem, és timme. Tehát van benne valami, csak nem egészen értjük, hogy mi. Na, ez egy olyan ötlet, hogy akkor a részecskék nem is igazából pontszerűek, ez zseniális ötlet volt. Ez már a 60-as években felmerült először, és ott mindenféle egyéb okból eldobták. 80-as évek elején elővették megint ezt az ötletet, és akkor szuperhúroknak nevezték ezt a valamit. Úgy lehet elképzelni, ez megint tényleg csak nagy közelítés, hogy ez a téridő, hogy valami, vagy ilyen kis csövecske, mondjuk ez a húrocska. Ez a húr, és így megy, és rezeg, stb. És úgy bomlik ketté, hogy utána errefelé válik szét. Lehet látni, akkor már két ilyen kis rezgő húr megy tovább. És ez az egész minden sok nagy bonyolult téridőn, ahol ennek a csőnek nem mindegy, hogy helyezkedik el, beleakad, stb. És ebből mindenféle ki lesz számolni. Messziről azt látom, hogy jött egy objektum ketté vált. A hagyományos kvantumtérelmélet szerint, hogyha ilyesmiket kiszámolnak, akkor itt ennek a pontnak a következtében bejönnek mindenféle végtelenek. Itt nincs ilyen pont. Attól függ, hogy ki hogy nézi, hogy most ebben a pontban vált ketté, vagy ha így metszem el, akkor máshol vált ketté. Tetszik látni, hogy így rajzom, akkor itt is kapok két ilyen hurkot. Nincs egyértelműen egy ilyen elágázási pont egy ilyen diagramon. Hát lehet érezni, és ezért ezek a ronda végtelenek, ezek kiesnek ezekből az elméletekből. 1980-ban, amikor ezt felvázolták, ezt az elméleti ötletet, és akkor próbálták alkalmazni a konkrét már meglevő részecske fizikai modellekre, ez egy kivételes pillanat volt a tudomány történetében, olyasmi, mint amikor az ember kiír egy ilyen nagy sziklára, és hatalmas perspektíva, és látjuk a távoli nagy hegyeket, és gyönyörű szép, és akkor megyünk. Gyönyörködünk egy ideig, mindenki retenten örvendezik, egymás kezét szorongatják, aztán nagy levegőt vesznek, és lemásznak a szikláról be a dzsungelbe, és akkor előjön a macsetét, és úgy vágják, és úgy már 20 éve mennek. És ilyenkor az ember már elkezd bizonyítani, hogy biztosan láttam én azokat a hegyeket, ott van ott valami, vagy csak úgy megyek a nagy semmibe. Többen ismerik ezt az érzést. Hát körülbelül itt tart ez a húrelmélet, ez szédületes egyesítő perspektívát váltott föl, ugyanis egy ilyen elmélet egyszerre a sokdimenziós görbült térnek az elmélete, tehát az általános relativitás elméletnek az általánosítás a sokdimenzióra, ugyanakkor ennek a sokdimenziós térnek az önmagába, csavarodásába, stb. Kijönnek a kvantumtér elméletben a részecskének az ismert szimmetriája, a kvantumszámok és azok közötti szabályok. Ki kell dolgozni a részleteket. Hát azóta is dolgozom. Most már nem 25 évet kell mondani, 80-ban vázolták fel az elméletet, dolgoznak rajta, és hát majd csak lesz belőle valami. Nemrég jelent meg magyarul is egy ilyen könyv, az Elegáns Univerzum, ennek az elméletnek az egyik atyamestere, tehát sok szép részeredmény van, felit sem lehet úgy követni józan észre, de hát ők esküsznek rá, kiszámolták, és ott rajzok vannak, és az ember nézi, hogy ebből a rajzból az a rajz, de stb. És akkor ezzel ők megmagyarázták, hogy mit tudom én, hány alkatrésze van a fekete lyuknak, stb. Ez nyilván külön tudományág, és a most végző fiatalok, hogyha éppen időben bekapcsolnak, akkor meg tudják tanulni ennek a nyelvét, és meg tudják érteni, miről van szó. Ugyanakkor mások meg azt mondják, hogy ez az egész ez zsákutca, és nem is érdemes erre irányítani a fiatalokat, a fene tudja, hogy mi lesz ebből. Hogy kell akkor érteni egy ilyen jellegű elméletet? Mit kell ezzel gondolni? Ugye ezt az egészet be kell ágyazni a kozmológiával. Volt a nagy boom. A nagy boom az a nulla pillanat, ami nem tartozik a világhoz, de utána volt a kvantumgravitációs korszak, az a 10-45. szekundum, amit szintén a Planck állandó segítségével, meg a többi konstans segítségével lehet elmondani. Hát ekkor volt a világ körülbelül ilyen. Na most az a hivatalos álláspont szerint, hogy akkoriban még mindegyik dimenzió egyforma volt, tehát ez a 10-35. méter átmérőjű gömb, az a 26 dimenziós gömb volt, az elmélet más verzió szerint nem 26, hanem 11, a még ravaszabb verzió szerint az egyik részecske számára 26, másik részecske a 11, ezt már aztán már végképp nem lehet elképzelni. A fele spinőknek 11, az egész spinőknek meg 26. Na mindegy, tehát a sokdimenziós térben a semmiből kijött egy ilyen kis gömböcske, és aztán utána valamilyen ravasz okból bizonyos dimenziók irányába elkezdett nyúlni, másik irányban meg nem. Tehát fölkunkorodva maradt, ebben a méretben, tehát a Planck hosszúságnak megfelelő méretben maradt így, és a négy dimenzió meg megnyúlt. Jó, és akkor így kapjuk a mostani világot, hogy három térbeli, és az időbeli dimenzió az nagy, de a többi meg is föl van tekeredve. És ez a méret, ez ma ez a 10-valahány milliárd fény, vagy már annál is nagyobb. Na most ezt ugye megkérem, hogy a miért pont négy dimenzió ölt meg. És akkor itt jön az érdekes, hogy lehet, hogy nem annyi. Lehet, hogy nem veszem észre, hogy a 26-ból több dimenzió megnőtt. Mert azt én másképp észlelem. Tehát, hogy tényleg térbeli, csak akár mindegyik nagy lehet. Ez a legújabb ötlet, hogy hát nem volt muszáj mindegyiknek Planck dimenziósnak maradni, Planck méretűnek. Most ugye elég sok dimenzió van, tehát akkor lehet különböző iskolákat alakítani. Szerintem csak egy dimenzió maradt kicsi, szerintem kettő, stb. És mindegyikre tudományos projekteket indítani, kiszámítani ennek a következményeit. És hogy akkor hogy észleli egy makroszkopikus megfigyel az, hogyha ennyi meg annyi dimenzió megnőtt, többi meg nem. Van egy olyan jellegű ötlet, hogy a világegyetemben valamilyen értelemben a különböző helyekkel, most tehát a helyet legáltalánosabban kell érteni, egyik helyen ennyi lett a dimenziók száma, másik helyen annyi. Egyik össze, hogy logikailag kicsit hasonlít ahhoz, amiről múltkor beszéltem. Ugye Einstein bevezette a lambdát, a kozmológiai állandót. Aztán eldobta. Aztán mondtuk, hogy nem muszáj eldobni, mert hát ha van, mert bizonyos adatok arra utalnak. De ezt most nem úgy fogjuk fel azt a lambdát, mint egy új adatot, amit beleírtak az alapegyenletekbe azért, hogy nekünk egyre több konstanst kelljen megjegyeznünk a függvénytáblázatba. Hanem ez egy dinamikai folyamatnak az eredménye, nem univerzális konstans, hanem valahogy kialakult. Egy mélyebben fekvő törvényszerűségnek a következtében volt egy újabb szabadságérfogal a világnak, és ez a lambda az most éppen annyi. Itt és most. Ilyen értelemben az, hogy hány dimenziós a világ, az sem egy paraméter, amit a könyv elejére odaérünk, hogy mostantól kezdve 23 dimenziós téridőben dolgozunk, vagy, és ebből ennyi nagy, annyi kicsi, hanem az, hogy összesen mennyi, vagy hogy abból hány lett kicsi, hány lett nagy, ez is valamiféle, nyilván ma még nem eléggé ismert folyamatoknak az eredményeként alakult ki, és a világ egyik részében ennyi, másik részében annyi lehet. Most egy ilyen típusú hozzáállás a dologhoz, hogy egy paraméter az nem egy adott paraméter, hanem a dinamika alakítja ki, az nagyon jó olyan értelme, hogy el lehet képzelni, lehet dolgozni azon, hogy milyen az a dinamika, tehát milyen törvények alakítják ki. Hogyha nem pontosan annyi, most itt nyilván a dimenzió az nem tud 3,1 lenni, de a kozmológiai konstantnál el lehet képzelni, a tér egyik pontjában ennyi, másik helyen egy kicsit annyi. Fluktuálhat, változhat. Milyen mechanizmus változtatja, illetve, hogy ha odébb megyek, akkor vajon ott miért fogok mérni. Tehát helyi változásokkal meg lehet nézni, hogy kicsit máshol mennyi, illetve akkor... hogyha nem tudok odébb menni, akkor megnézem, hogy onnan messziről érkező fényből, stb. Abba tudok-e következtetni arra, mondjuk egy távoli galaxisban szintén annyi az elektron töltése, mint itt, vagy nem. Néhány éve szintén internetre kikerült szenzáció volt, hogy egyesek azt állítják, hogy az elektron töltése az a 6. tizedesben különbözik, hogyha elég messzi galaxisokból érkező fényt nézünk. Ezzel még most is vitatkoznak, valószínűleg nem igaz a dolog, hanem mérési hiba volt, de elképzelhető elvileg. Tehát az is egy olyan paraméter, ami nem egy adott konstans, hanem valami helyi folyamatok változtatják. És ugye még fölmerül még egy olyan lehetőség, amit már csak az ember halkan tesz hozzá, hogyha ez változik, és a természetesen folyamatok változtatják, akkor esetleg én is változtathatom. Tudok csinálni majd olyan masinát, ami például megváltoztatja az elektron töltését, és akkor ezzel speciális újfajta fizikai effektusokat, vagy esetleg a tér dimenzióját is helyileg lehet változtatni. Na meg azt is végleg gondolni, hogy ha ezek a paraméterek különbözőek lehetnek a világ különböző helyén, akkor egyik, például a erős meg az elektromágneses kölcsönhatásnak a aránya, ha visszagondolnak, amit a csillagokról meséltem, hogy milyen marha szerencse kell ahhoz, hogy a csillagokban egyáltalán elinduljon a magfúzió, aztán a szénig eljusson meg ilyenek. Ha a világ egyik részében ilyenek a paraméterek, másik részében olyanok a paraméterek, akkor a pehes helyeken egyszerűen nem lesz szén, és abból nem lesz amőbe, és nem lesz fizikus, aki ezen csodálkozzon. De akkor a másik helyen, ahol éppen szerencsésen összeértek a paraméterek, akkor ott van a fizikus, és ott csodálkozik, milyen szerencséje volt. Ez az ugye egy gyenge antropikus elf, hogy ott lakhatunk, ahol lakható a világ. Magyarul a lakható világnak az elvének is szokás ezt mondani. És akkor az, hogy a négy dimenzióban már instabilak az atomok, hát akkor a négy dimenziós világrészben ott nincsenek atomokból fölépült élőlények, és azok nem fognak ezen csodálkozni. És így tovább, ilyen lehet gondolni. Tehát az, hogy miért pont ilyen jellegű világot észlelek, a háromtéres egyidő dimenzió az, ami makroszkopikus, az akár egy ilyen antropikus érveléssel is, hogy hát mert ilyenben lehetünk mi, ilyennel is ki lehet választani. Na most, ha ez mindig igaz, akkor mit kell csinálni? Nyilván ki kell dolgozni a részleteket, hogy tekeredik föl, és milyen mechanizmusa van, hát ezen dolgoznak a hullelmészek. Másrészt újra kell írni a nagybumnak a forgatókönyvét valahogy így, hogy bizonyos irányokba tágul, egyik helyen ennyi dimenzió, és másik helyen annyi. Kísérleteket kell végezni, olyan kísérleteket, amik ugye, ha nem is olyan erős mikroszkópak, amik belenéznek a nagyon pici méretű dimenziókba, de hát, ha valami bonyolultabb módon kimutatják ezt a szabadsági fokot, azt se gondolta senki, hogy az atom belsejében, vagy a kis részecskék belsejében be tudunk nézni, aztán mégis tudunk. Hát, ha valami módon ki lehet mutatni. És ugye itt van az, hogy meg lehet változtatni a dimenziót, itt van a slag. Ugye ez mindenki látja, hogy egy dimenziót. Ha rálép egy kicsit földúzzad, akkor már egy makroszkopikus objektum is észreveszi, ez kétdimenziós. El lehet képzelni, van olyan helyi beavatkozást a világba, energiakoncentrációt, mit tudom én, atombomba robbantást, vagy valami csomót kötni a fekete lyukra, Isten tudja mit, úgy, hogy helyileg megváltozik a dimenzió. Nyilván szemléletem nem alkalmas arra, hogy lássam a négy dimenziót. De előfordulhatnak olyan furcsa dolgok, amiket nem tudok másképp megmagyarázni, például a teleportáció, vagy valami, ugye rejtett zárt szobából valami kimegy, meg bejön. Állítólag vannak olyan kísérletek, hogy ez komolyan megtörténik. Nem tudom, hogy igaz-e, de hogyha a térnek a dimenziója valóban egy változtatható paraméter, vagy ilyen rejtett és előhívható makroszkopikussá megnövelhető helyi kísérletekkel, akkor még ez is előfordulhat, hogy a térdimenzió számával összefüggő folyamatok azért olyan ritkák, mert csak bizonyos esetekben történnek meg ezek a változások, és akkor ezeket, ha megtanuljuk kísérletileg kezelni, akkor lehet, hogy kell mondani, ilyen dimenzió indukátorokat készíteni, és dimenzió csiholókat, meg mit tudom én, és változik a dimenzió, és ezzel lehet majd közlekedni, vagy valami hasonló dolgokat csinálni. Így nézett ki a helyzet pár évvel ezelőtt. Aztán utána nyilván elkezdtek tovább gondolkodni az okosok, és azt mondták, hogy na jó, hát sok mindent meg lehet magyarázni azzal, hogy a pontszerű részecskék helyett húrokat, tehát egydimenziós dolgokat veszünk, amik a sokdimenziós térben tekerednek. Kétféle ember van, az egyik akkor ilyenkor belemászik a dzsungelbe, és ott vagdossa a macsetével, hogy hátha eljut oda. Mások meg azt mondják, hogy induljunk erre merőlegesen, hátha vannak jobb ösvények és újabb távoli hegyek. Azt mondták, hogy miért pont egydimenziós az alapvető objektum, miért egy húr? Miért nem kétdimenziós? Mert a sokdimenziós térben maga az alapvető elemi objektum, jó, nem pontszerű, tehát nulladimenziós, de akkor miért álljunk meg egynél? És akkor mondták, hogy hát akkor a kétdimenziós az mi lehet? Egy ilyen kis membrán. A háromdimenziósra már nincs név, és ezek után akkor kiokoskodták a következő nevezéktant. Hol van ez? Itt van. Többit majd mutatom utána. Ugye a húr az egy, brain. Vagy a angol a membrane az membrane, akkor az a two brain. A húr az one brain, three brain, stb. Lehet folytatni. Nem is kell különböző neveket adni, mindenki valamilyen brain. Hát Branner-ek hívják, magyarul már lefordítottuk brain-nek. Hát ezek a brain-ek, ezek a ilyen elemi sokdimenziós izék. Na most az egész bonyolódik, mert azt is mondhatja az ember, hogy nem feltétlenül az egydimenzió, még kell majd, nem az elemi objektumokat kell ilyen sok dimenziósá tenni, hanem magának a téridőnek a dimenziójával is lehet még egy kicsit kavarni. És most akkor nevezéktani kavarás van emiatt, tehát hogy most ha az ember brainekről beszél, akkor most a picikre gondolok, vagy a nagyra, meg egyebekre, kiforratlan az elmélet, pattognak mostanában, ez teljesen friss, ilyen egy-két hónapos dolog, hogy pattognak ez ügyben a szikrák, majd kialakul az elnevezéstan. És most érjünk oda vissza, amit az elején mondtam, hogy nem be szidja azokat, akik ilyen buta módon képzelik a dimenziót, hogy könyvlapok egyebek. Ugye nyilván, hogyha a sokdimenziós térnek egy ilyen rész, mondjuk a háromdimenziós térnek egy síkján laknánk, akkor a fény lemenne, meg a vonalak lemennének kivé, vagyha valami oda beszorítja őket. És azt okoskodták ki, hogy hát lehet, hogy valami beszorítja oda őket. Képzeljünk el egy olyan potenciált, mondjuk a gravitációt. Hát majd csinálunk a Einsteinnél jobb, vagy bonyolultabb, vagy általánosabb elmélet a gravitációra, ami egy ilyen potenciált ad, hát mint a gödör. És akkor az anyag beszorul ebbe a gödörbe, és nem bír kimászni, mert ilyen sok energiát kéne neki adni. Az anyagi objektumok beszorulnak egy-egy ilyen gödörbe, aztán odébb, mondjuk mennyi ez itten, mondjuk egy milliméter. Ott ez a negyedik dimenzió, vagy a Isten tudja, a hányadik dimenzió. És erre felé ez a sík, ez a mi három dimenzió. Tehát erre felé van az arra merőleges irány. Itt vannak a könyvlapok, amiket az előbb szittam. Ugye? És akkor az anyag azért nem szól át egyikből a másikba, mert külön-külön be van szorítva a maga ilyen alterébe. Vegyük észre, hogy ez ismét más szinten, ugyanaz, amiről az előbb beszéltem, hogy nem egy matematikai paraméter az, hogy hány dimenzió, három dimenzióban kétdimenziós könyvlapok. Ugye egy könyvlap, egy ideális könyvlap, az egy vékony, végtelen vékony sík. Egy valódi könyvlapnak vastagsága van. Itt is nem arról van szó, hogy vannak a párhuzamos és végtelen sűrűn elhelyezkedő ilyen lapocskák, hanem ez egy véges vastagságú gödör, ez egy anyagi objektum. Messziről nézve vékony, van neki valami, itt a 13-30-on, vagy Isten tudja hány méter vastagsága, de akár lehet egy méter is, nem tudom. Lényeg az, hogy véges. A másik véges távolságra van tőle. Nem az ideális matematikai hasogatása a térnek, vagy a szőrszálnak, vagy mert csinálnak, végtelen sok, hanem ez megint egy valamilyen dinamika által kialakított anyagi rendszer. Hát Istenem, így rendeződik rá az anyag. Azon se csodálkozik senki, hogy a kristályban az atomok bizonyos távolságban jönnek egymást, miért nem mennek közel, miért nem messzebb. Hát olyan a dinamikájuk, hogy így tudnak elrendezni a külső kristályban. Hát itt akkor az anyag ilyen lapokban rendeződik el. És ebből nem jön ki a fény se, tehát ennek az anyagdarabnak az elektromos erővonala is beszorulnak ebbe a síkba, vagy ebbe az altérbe, ebbe a kis vékony lemezkébe, ebbe a brainbe, hogy hány dimenziós, azon nyilván lehet vacakolgatni, és a fény sem megy ki. Ezek után, hogyha valaki itt ezt körbeveszi ebben a síkban egy gömbbel, akkor megtalálja az összes kiment fényt, mert erre nem ment ki fény, mind itt ment. És akkor azt mondja, hogy hát akkor 1/R négyzettel változik, mint ahogy a három dimenzióban kéne lenni. Holott ez egy sokkal nagyobb dimenziós térben van benne, de be van szorítva egy három dimenziós térbe dinamikailag. Nem parancsszóra, hanem így alakultak itt a helyi törvényszerűségek. Na most nyilván ahhoz, hogy ismét le lehessen írni, ahhoz kell valami, aminek ez a potenciája. Vannak ilyen elméletek, hát hadd nem mondjam, már megint előveszik az univerzális Jolly Jokert, a nem lineáris skalár mezőt. Az egyszer már beváltozás sikerült jól leírni az inflációt. A múltkor meséltem róla, amikor a sötét energiának az anyagi hordozója lett volna ez a nem lineáris skalár mező. Másképp is lehet róla a bőröket lehúzni, például erőlítem a szemdolgozatban. Szóval, itt most akkor mondhatjuk, hogy megint ez egy ilyen skalármező, aminek, hogyha jól fölírja az ebben a nem lineáris egyenletnek, van ilyen megoldása. Ez már technika. Ha nem lineáris egyenleteket akar az ember fölírni, akkor abban mindenki jön. Nem lineáris az nagyon sok mindent megad. Mit jelent, hogy megszeregyetek lineárisak? Két töltésnek a terét egyszerűen össze kell adni. Vagy úgy is mondhatom, hogy két fényhullám, villám, és szépen áthalad egymáson. Vegyünk két zseblámpát, fényük átmegy egymáson. Nem az történik, mint a Darth Vadernél, hogy összeakadnak a fénykardok. De tessék elképzelni, ez két vizes slaggal. Összeirányítjuk a két vízsugarat, lesz ott nagy fröcskölés. Fénynél nem ez a helyzet. Mert a hidrodinamika egyenletei nem lineárisak. Abból mindenféle bonyodalom jön ki, a elektromágneses lineáris hullámok szépen áthaladnak egymáson. Nem lineáris elméletben ilyen jellegű önkötések lehetségesek. Tehát maga ez a mező, ami itt van, ami a brének között is van, ez a skalármező, ez meg tudja magát kötni így, és ez tényleg ez technikai dolog, az IH-ba fel lehet adni. Írjuk fel olyan egyenleteknek ilyen megoldásai, vannak. És azt mondjuk, hogy jó, hogyha ezen kívül még van egyéb anyag, tudjuk most már az embernek eléggé lenyomták a szarvát, most már tudjuk, hogy mi kis szerény olyan anyagból vagyunk, ami éppen csak ott van még a világegyetemben. Oké, hát akkor ebben még beleteszünk még kis valami vackot, hát az is ott van benne, be van szorítva ezekben a tartományokban. Hát ez ilyen elméleteket el lehet képzelni. Na és akkor most jönnek a még vadabb, frissebb elméletek. Kozmomorfogenézis. A mellékelt ábra egy girisztát ábrázol. Kb. 20-25 évvel ezelőtt jött divatba a fizika és a biológia határterületein, mert morfogenetikai, matematikai modelleknek a vizsgálatása. A kérdés a következő. Van egy petesejt, elkezd osztódni, mindenki látta az ábrákat, egy ideig szépen gömbölyű, két sejt, négy sejt, stb. Így gömböcske szedercsira. Aztán egyszer csak kialakul az egyik végén egy fej, másik végén egy hosszúkás lesz, feje lesz, farka lesz, lábai lesznek. Mi alakítja azt ki, hogy a teljesen egyforma gömbszerű objektum egyik részén fejnő, másik végén meg más. Hát a morfogenetikai vizsgálatoknál csináltak ilyen matematikai modelleket, viszonylag egyszereket, mit kell feltenni? Bizonyos kémiai anyagokat és azoknak egyrészt az egymással való reakcióját, felírtak ilyeneket, hogy két ilyen molekula egyesül lesz, stb. És hozzá kell venni a diffúziót. Tehát, hogy egy kiterjedt közegben ezek a kémiai anyagok erre vagy arra áramlanak, hát nyilván amerre ritkábban vannak, arra áramlanak. Föl kell írni ilyen egyenleteket. A kémiában megint csak felléphetnek nem lineáris egyenletek, akkor, amikor például egy adott anyagnak két molekulájának kell egyesülni, hogy egy harmadik legyen belőle. Olyanok a kémiai egyenletek, a kémiai reakciósebességeket leíró egyenletek, hogy a szereplő mennyiségek koncentrációnak a szorzatától függ a sebesség. Mi vagy az egyik anyagból kétszer annyi van, akkor gyorsabban megy a reakció, a másikból is kétszer annyi van, gyorsabban. Hogyha ugyanaz az anyag önmagával reagál, két A molekulából lesz egy B molekula, akkor az A molekula mennyiségét meg kell szorozni önmagával, tehát négyzetre emelődik. Megjönnek a nem lineáris egyenletek. Nem lineáris egyenletek nagyon sokféle megoldása van. A 80-as években én írtak fel ilyen típusú megoldásokat. Van egy egydimenziós élőlény, mondjuk nullától egyig a szám egyenesen. És fölírja az ember azt a három vagy négyféle anyagot, köztük a mindenféle reakcióegyenleteket, meg a diffúziós egyenleteket. Kijön a következő érdekesség. Az egyik anyagnak az eloszlása olyan, hogy az objektum egyik végén nulla, másik végén meg egy a koncentráció, a másiknak meg fordítva. Most már csak azt kell hozzátenni, hogy az egyik az a fejképző anyag, a másik meg a farokképző anyag. És nyilván, ahol a fejképző anyag van túlsúlyban, ott fejenő a gilisztának, a másik végén meg farkanő. próbáltak többdimenziós lényeket, halakat, stb. Például faleveleknek az erezetét remekül lehetett ilyen matematikai modellekkel megmutatni. Ugye mindenki tanult az egycikűeknek ilyen szép hosszúkás párhuzamos erezete van, és a több cikűeknek meg két cikűeknek elágazik. Mind a kettőre tudtak olyan modelleket felépíteni, hogy gyönyörű szép faleveleket rajzolt a számítógép. Na most, hogy lehet ezt ellenőrizni például? Amikor ez a szedercsira elkezd hosszúkássá, tehát egydimenziósá válni, kössünk a közepére egy masnit. Ez ugye emberi embrióval nyilván nem szabad megcsinálni, gilisztával ténylegesen megcsinálták. Valami csomót kötöttek, és ezzel megakadályozták az anyagnak a diffúzióját egyik végéből a másikba. És kiderült, hogy ennek a reakcióegyenletnek az a megoldása, hogy akkor a középen lesz nulla ennek a pirossal jelölt anyagnak a koncentráció, a két végén megfölmegy, és tényleg a gilisztának két feje nőtt a két végén. Ez ténylegesen végrehajtott kísérlet. Jó. Ez azt mutatja, hogy ezek a nagyon leegyszerűsített matematikai modellek, amikkel próbáltak a morfogenezist leírni, nem lineáris reakcióegyenletek és diffúzió együtt valóban valamit mutatnak a valóságos jelenségekből. Nyilván a valóság sokkal bonyolultabb. Egy élőlényben nem háromféle reakcióra képes vegyület van, hanem 3 millió. És hogy konkrétan melyik a fejképzőanyag és melyik a farokképzőanyag, azt sok öregedő férfi szeretné tudni. Szóval mindenféle ilyen érdekes kérdések felmerülnek, de ott még nem tart a biológia, hogy ezeket részletesen kidolgozza. Na most ehhez hasonlókat föl lehet írni itt a kozmológiába is. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol mondjuk van összesen két ilyen makrobén. Tehát ilyen nagy, amit az előbb mutogattam, tehát ezek a valamik, de nem kell ilyen sok, csak kettő. Mind a kettő ez a mi 3 plusz 1 dimenziós világunk, és a kettő között nyilván ott van ez a skalártér, és akkor valamiféle kapcsolat alakul ki, hogy átlógna valamilyen anyag egyikből a másikba, itteni vége, ottani vége között így cikkázik ez az objektum. Kidolgoztak olyan modelleket, ahol ahogy itt a fejképző, falokképző anyagnak az eloszlása, itt a függőlegesen a kölcsönhatás erősségét rajzolom le. Ugye tudjuk, hogy a gravitáció rettenetesen gyenge, már beszéltünk, hogy a gravitáció 40 nagyságrenden, 42 nagyságrenden gyengébb, mint az elektromosság. Az jött ki, hogy itt ebben a brének közötti tartományban olyanok az egyenletek, hogy az a paraméter, ami megmondja, hogy az egyik kölcsönhatás meg a másik kölcsönhatás, nyilván most már nem különböző kölcsönhatás, hanem ugyanannak a valamilyen hiper-szuper kölcsönhatásnak egyik vagy másik megnyilvánulása, az egyiknek így változik, az erőssége másiknak így. És akkor az én világomban azt kapom, hogy az egyik kölcsönhatás az 42 nagyságrenden erősebb, mint a másik. És ami erős, azt hívom erős kölcsönhatást. A másik típusot azt megmondjuk gravitációnak. Ha követném ezeket a dolgokat a brének között, átnyúlnék a másik világba, akkor az a fizikai dolog, amit én gravitációnak hívok, a másikban az lenne a rettenetesen erős, és fordítva. Nyilván nem csak két, hanem több kölcsönhatással lehet hasonlókat csinálni, és föl kell írni itt a bréneket, kialakító egyenleteket, a köztük levő tartományban levőket. Mindenesetre így például lehet olyan kérdésekhez is hozzányúlni, amihez az ember eddig nem mert. Vagy nem, egyszerűen nem volt hozzá fogása. Miért olyan gyenge a gravitáció csak? Mert a gravitációs állandó ekkora. Most a gravitációs állandó sem egy állandó, hanem az egy paraméter, ami helytől függ. Bizonyos egyenletek megoldása. Itt ezen a végén ennek a világnak, ahol én élek, ott a gravitációs állandóra ez jön ki, hogy ennyi. Ezért a gravitáció így gyenge. A másik világban megfordítva lenne. Nyilván abban a világban nem lennének galaxisok, meg nem lennének csillagok, de a kettő együtt már egy olyan konzisztens modellt alkot, ahol már kevesebb input paraméterekkel. Nem kell az elején fölírnom, hogy ennyi az elektron töltése, annyi a gravitációs állandó, hanem kevesebb. Akik ez ügyben utaznak, arra számítanak, hogy sikerül egy olyan modellt, fizikai és matematikai modellt, meg dimenzió, stb. Kidolgozni, ami nem kell paraméter egyáltalán. Hát nem tesz meg be semmit, hogy megmértem, hogy ennyi a csatolási állandó két objektum között. Hanem mindez, ami kell, az kijön a megfelelő konstrukcióból, ilyen téridő struktúrákból, és az elmélet részleteiből, és akkor megmondja, hogy ha te ennek a világnak ebben a tartományban élsz, akkor ilyen meg olyan kölcsönhatásokat fogsz találni, ilyen részecskéket, és azok ezt meg azt fogják tudni csinálni. Ilyen értelme, mi van a brének között? Hát mi van? Hát nyilván mindenféle mezők meg egyebek, de hadd fejezem be úgy, hogy ott a remény. Fizika a következő századának a reménye. Köszönöm szépen, hogy